Közleményt adott ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Országszerte arra kéri a vállalkozókat, hogy jelezzék a vetési varjak okozta károkat, és újra kezdeményezni fogja a vonatkozó jogszabályok módosítását. Szóval tényleg ennyire elvetemült ez a madár, hogy újra írtani kell?
Igazság szerint a közleményből számomra nem derül ki teljesen, hogy mit is szeretnének módosítani. És gyakorlatilag itt vadkáról is beszélnek ebbe a közleménybe, illetve arról is, hogy ugyan EU szinten védett ez a madár, ami nyilván jogszabályokat jelent, ami biztosítja számukra a jogi védelmet. Tehát, hogy így igazság szerint nekem nem derült ki ez, hogy pontosan milyen jogszabályokat szeretnének módosítani. Alapjában véve nem elvetemült madár, tehát helye van az ökoszisztémában, mindig is helye volt az ökoszisztémában, mert gondoljunk bele, hogy 300-330 ezer pár költött még a 80-as évekbe, és akkor is létezett mezőgazdaság. Tehát, hogyha ennyire óriási veszélyt jelentene a vetési varjú a mezőgazdaságra, akkor mikor 10-szer ennyi volt, akkor valószínűleg a mai mezőgazdaság ebben a formában már nem létezne. Nyilván nagyon sok minden változott közben. Az egyik legfontosabb változás az, hogy a vetési varjú állománya az összeomlott, de nem magától omlott össze, hanem gyakorlatilag az ember összeomlasztotta, mi kiírtottuk. Tehát a 300-330 ezer párból egy nagy mérgezési hullám után lett 20 ezer pár. Ez azt jelenti, hogy a magyar állománynak a 93%-át tervszerűen gyakorlatilag kiírtottuk méghozzá a lehető legkevésbé humánus idegméreg használatával. Tehát egy ilyen toxint tartalmazó mérget fecskendeztek költésidőszakba, tyúktojásokba, amelyek nyilván a varjúféléknek egy erős inger, tehát függetlenül, hogy a vetési varjú nem húsevő, mint a többi varjúféle, hisz gyakorlatilag a holló, a dolmányos varjú, vagy a szarka is híres dögevéséről is, tehát hogy ezek megjelennek általában a dőkön. Vetési varjút soha nem látni. Viszont nyilván a tojásoknak nem tudott ellenállni, amelyek el voltak helyezve a fészektelepek körül, azokra a költési időszakban természetesen már, hát mikor lehetne gyakorlatilag egy madarat mérgezni, mikor a hatást, amit egy szülő, amelyik akkor éppen etetni a fiókákat, elpusztítunk, ezáltal még elpusztítunk 3-4 fiókát, méghozzá kínhalállal, hisz ilyen vannak ezek a madarak. Ez egy fajta specifikus méreg volt, ami a vesét állította le. És hát a madarak ráadásul nem is gyorsan, hanem szenvedve 24-48 óráig szenvedtek, úgy pusztultak el, és hát gyakorlatilag így a fészektelepek környékén így lógtak az elpusztult madarak. Hát ez volt ez a bizonyos vetési varjú írtás Magyarországon. És hát ezek után összeesett az állomány 20 ezer pár volt, mikor nagy nehezen védett lett 2001-ben.
Ugye a gazdák azt mondják, hogy megdézsmálja a termést, kiszedi a magvakat, ugyanakkor a döntéshozók saját maguk bevallották, hogy nem érkezett hozzájuk annyira nagy számban riasztási és gyérítési kérelem, tehát hogy a varjak akkor ezek szerint nem okozhatnak annyira jelentős problémát, mint ahogy itt a gazdálkodók ezt beállítják.
Nem, ez az egyik, hogy ez egyáltalán nem így van. Tehát én azt gondolom, hogy a gazdálkodó, nagyon érdekes, hogy itt ezek a bejelentések a tavalyi meg a tavaly előtti osztályos időszakban érkeztek be, amikor tényleg tragikus volt a termés, tragikus volt az agrárgazdálkodás, de nem a varjak miatt. Alapjában a vetési varjú, nyilván most a 20 ezer pár 22 év alatt felment 32-34 ezer párra. Tehát meg másfélszereződött 20 év védettség után az állománya. Ez azt jelenti egyébként, hogy hiába védett, azért nagyon-nagyon nehezen kapaszkodik vissza az állomány, hisz most tartunk még csak a 40 évvel ezelőtti állapotnak a 10%-án. És nyilván azért tudni kell, hogy vetési varjúnak van 3-5 fiókája, ebből gyakorlatilag kirepül maximum 3 madár a legjobb esetben is, mikor egy 5 tojásos fészekaljat tételezünk föl. Ebből a következő év tavaszára egy, azaz egy madár marad. Tehát, hogy óriási a mortalitás. Ami a károkozását illeti, a kukoricára kifejezetten tudnak veszélyt jelenteni, de ez csak akkor, hogyha a gazdálkodók nem körültekintően készítik elő a vetést. Az egyik az, hogyha a vetési varjú telefon, ez egy eléggé feltűnő jelenség a határba. Hát a gazdálkodó pontosan tudja, hogy a földje az egy vetési varjú telep mellett van. Nyilván, hogyha ide kukoricát vet, az már olyan, mintha valaki ébredés után egy ilyen svéd asztallal várna minket. Ez az első pont, amit érdemes lenne elkerülni, de természetesen van, mikor a adott gazdálkodási technológia mellett a kukorica az, ami neki a legfontosabb. A gazdálkodónak arra van szerződése, arra van piac, tehát ezt még megértem. Viszont bizonyos óvintézkedéseket meg kell tenni. Az egyik az, és nem csak a vetési oldó miatt fontos ez, ez a magcsávázás. Nyilván vannak olyan specifikus csávázószerek, amelyek kifejezetten madárkár ellen védenek. Nem csak a vetési varjú az, ami össze tudja szedni a vetőmagokat, hanem ott van az ördösgalamb, ott van a fácán is például, tehát ezek is tudnak veszélyt jelenteni a vetésekre. Tehát nyilván a vetési varjú, viszonylag egy intelligens madárról beszélünk, hisz köztudomásul, hogy egy 7 éves gyermek szintjén van az intelligencia szintje, tehát nagyon tanulékony, intelligens állat. Nyilván, ha a kukorica vetés lát, akkor tudja, hogy az elvetett magok elkezdenek csírázni, és mikor csírázik egy mag, akkor tele van tápanyaggal, tehát nagyon hasznos, nem véletlenül egyes humán diétákban is szerepel a csíráknak a fogyasztása, és akkor bizony a vetési varjak ezt össze tudják szedni. Na de, hogyha csávázott a mag, tehát hogy előzetesen a mag olyan vegyszerbe van forgatva, ami magát a csírázást, illetve a kikelést nem befolyásolja, de a kártevők ellen megvéd. Van is erre egy nagyon jó bevált, ezt úgy hívják, hogy korit-e, korit kötőjel el. Ez gyakorlatilag a vetési varjút meghánytatja. Nem lesz baj a varjúnak, egész egyszerűen rosszul lesz tőle, kihánja, és innentől kezdve megy a dolgára, a védelem az 100%-os. Ezt nyilván nem én, mint a Magyar Madár Egyesület munkatársa állítom, hanem erre születtek tanulmányok, született szakdolgozat, és bizony a kelet-magyarországi gazdálkodókkal beszélgetve ezt megerősítették, hogy a vetési varjú nem jelent problémát, hogyha ezzel a bizonyos korittal csávázzák a magokat. Tehát ez az egyik, hogyha vetési varjú telep van, mondjuk a 3-4-5 kilométeres körzetben, ahol van az én földem, és kukoricát szeretnék vetni, akkor első ez, hogy csávázni kell. Viszont ez a csávázószer érdekes módon például az örvösgalambok, vagy az elvadult házigalambok, a parlagi galambok ellen nem véd, például a napraforgó magokat előszeretettel kiszedik. Az nyilván egy másik probléma. Kelet-magyarországi gazdálkodók egyébként pont az örvösgalamb károkozását jelezték itt az elmúlt egy hónapban, hogy az ellen kellene valahogy védekezni. Most is nem a vetési varjú ellen, ez egyébként erős üzenet, és ezt nem egy gazdálkodó mondta, hanem több is. Nyilván több gazdálkodó pedig azt mondja, hogy neki kártérítés kell bizony a vetési varjak után, de hogyha megvan ez a csávázás, akkor a vetési varjú nem jelent kárt. Abban az esetben, hogyha kombináljuk egy mély vetéssel, és egyébként egy vetőgépen, modern vetőgépen beállítani azt a mélységet, amit nem ér el a vetési varjú, a vetési varjúnak van egy adott csőrhossza, és akkor a csírázom, amikor megindul, akkor szereti kiszedni, de hogyha ez 9 cm mélye van, egyszerűen nem éri el a vetési varjú. Nyilván picit, egy-két nappal tovább tart, még kibújik a palánta. De amikor kibújik, az már a vetési varjúnak nem táplálék. Tehát ezt már Welch Albert 100 évvel ezelőtt leírta, hisz gyakorlatilag ez a bizonyos vetési varjúnak a kártétele, ez már többször, hogy mondjam így, föl lett dolgozva a magyar társadalom által. Voltak ez úgynevezett varjúperek, amikor gyakorlatilag pro-kontra ment a vetési varjú hasznáról, káráról az adok kapok, hasonlóképpen, mint most. Tehát messze túlmutat a valóságon, és messze nem akarja kezelni ténylegesen a problémákat, hisz gazdálkodók is elmondták, hogy a 9 cm-es mélység az teljességgel biztonságos, és nincs vetési varjú kár. Pont egy podcastba hallgattam, egy Békés megyei vállalkozó ezt megerősítette, hogy ez nem jelent problémát. Nagyon sok gazdálkodó ezt megerősíti, bizonyos gazdálkodók viszont így a kártérítéshez ragaszkodnak. De abban az esetben viszont, hogyha már a palánta kijön, akkor már a vetési varjú azt nem bántja. Viszont megfigyeltek ilyen eseteket, és ezt is a vetési varjú nyakába szerették volna a gazdálkodók varni. Nem sikerült természetesen, hiszen a Nemzeti Park által adott teljesen valid szakvélemény nem támasztotta le a vetési varjúnak a károkozását, és ezt én is meg tudom erősíteni, hogy mikor a sárguló kukorica palántákat forgatja ki a vetési varjú. Tehát, hogy ez így úgy tűnik, mint hogyha a vetési varjú gyakorlatilag itt a tábla egy bizonyos részét megszüntetné. Na de érdekes módon a sárguló növényeket keresi meg a vetési varjú. Ez itt vissza kell utalni, arra egy nagyon intelligens állatról van szó, és bizony megtanulja, hogyha sárgul egy egyhetes kukorica palánta, annak van oka. És az oka az, hogy a gyökerén van egy kártevő, amit úgy hívnak, hogy drótféreg. ez a pattanó bogárnak a lárvája, ami lárva korában a kukorica gyökerével táplálkozik. Több kultúrnövény, de a kukoricát kifejezetten szereti. És a vetés vagyunk megtanulni, hogyha sárgul, ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy ott van lenne az élősködő, ami eszi a kukorica gyökeret, az egy nagy féreg, ami neki nagyon jó, hisz fiókákat kell táplálni ebbe az időszakba, és nyilván nem életszerű az, hogy a fiókák vegetáriánus módon legyenek táplálva. Tehát a vetési varjú, és erről megint csak nem szól a fáma, és vissza kell utalni a 100 évvel ezelőtti dologról, szintén el lehet mondva, hogy lehet károkozásra, de a haszon meg a kárt, hogyha egymás mellé állítjuk, akkor olyan érdekes, hogy a kárt azt rögtön látjuk, de a hasznot nem nehéz fölmérni, és óriási haszna van. Nyilván 100 év ezelőtt még beszéltünk erről, hogy egy madárnak van haszna meg kára, most már erről szerintem nagyon-nagyon-nagyon rég nem érdemes így ilyen egyszerűen beszélni. Tehát, hogy gyakorlatilag kiforgatja, drótférget teszik, és igazság szerint az ilyen jellegű károkozásnak, a vetési varjúnak semmi köze. Tehát megtörténik a kár, de hát itt is a gazdálkodó gyakorlatilag nem csávázott magot vett, megtámadja gyakorlatilag a drótféreg a kukoricáját, és hát nyilván nagyon egyszerű lefényképezni a vetési varjút, hogy forgatja ki a sárga kukoricaszárat, de hát nem azt eszi, tehát nem növénnyel táplálja a fiókáját a vetési varjú, hát rákenték, és ilyen jogcímen kártérítést szeretne némely gazdálkodó kapni. Nincs még Magyarországon olyan független agrár szakembernek a szakvéleménye, ami gyakorlatilag meg tudott volna állapítani olyan mértékű károkozást, amiről szólnak ezek a uszító kampányjellegű cikkek, ami arról, hogy milliós károkat okoznak percek alatt. Például volt egy ilyen, nem is tudom melyik labba megjelent cikkecske, ami hát abszolút uszító hangvételű volt, nem voltak benne objektivitások. Ott az konkrétan arra utalt, hogy ezt a madarat lőni kell, írtani kell, gyéríteni kell, lehet fogalmazni így meg úgy, de úgy tűnik, hogy bizonyos emberek véleménye szerint ennek a madárnak az ökoszisztémánkban nincsen helye. Hát a szerencsétlen nyomorult madár nem lehet kint a grátteleten, nem lehet kint a pusztán, nem lehet bent a városba, tehát ad abszurdum, ezt a madarat ki kell írtani. Beszélünk erről 2023-ban, amikor egy globális klíma katasztrófa előtt állunk, amikor gyakorlatilag, hogyha kihúzunk egy elemet a egymás épülőnően érzékeny ökológiai rendszerünkből, akkor borul nagyon-nagyon sok minden. Hát gondoljunk például az 50-es években, mikor a kínai kommunista vezető Mao Zedong elrendelte, hogy a verebeket ki kell írtani, mert károsak, és hát konkrétan így fejpénzt fizettek, és írtották a verebeket, és rá egy évre összeomlott a kínai mezőgazdaság, és annyi kártevőt szedtek össze a verebek, és millió számra ugyebár kiírtották, gyakorlatilag éhínség következett, ami évekig tartott. Tehát nyilván vannak szélsőséges nézetek, amelyek nincsenek megfelelőképpen megalapozva, és ebből lesznek konkrétan katasztrófák, akár éhínségek. Nyilván most már ezek tudományosan megalapozott tények. Nem véletlenül a vetési varjú védett, igen, egész Európában csökken a létszáma. Nálunk 23 év alatt ment föl nagyon picit, tehát a másfélszeresére, ami nagyon-nagyon-nagyon elgondolkodtató dolog, és gyakorlatilag ezeket is ki szeretnénk írtani. Ráadásul most jobban belegondolva, a szomszédos Romániába például a vetési varjú az vadászható, gyéríthető. És nem tudják karbantartani az állományt egyébként, hisz a vetési varjú nagyon-nagyon tanulékony. Nagyon hamar meglátja, hogy puskás ember közeledik, tehát a gyérítés az szinte nem is lehetséges. Tehát nem tudom igazából, hogy ezek a jogszabályváltozások, ez a kampány mire irányul, hisz az agrárgazdálkodást alapjában nem rengeti meg a vetési varjú jelenléte. Nagyon jó lehet vele ellene védekezni, és nincs bizonyítható tényleges olyan kár, ami kizárólag a vetési varjú nyakába varható, illetve hogyha ez megtörtént, ez azt jelenti, hogy a gazdálkodó nem körültekintően végezte a kukoricavetést, tehát varjútelep mellé csávázatlanul sekélyvetést alkalmazva próbált gazdasági hasznot hajtani. Ezek tények, ez ellen lehet a kamarának indítani egy olyan kezdeményezést, ami egyébként teljesen torz, hiszen a gazdálkodó, hogyha azt látja, hogy kampány jelleggel itt lehet nyilatkozni, akkor lehet teljesen megalapozatlanul behazudni olyan károkat, ami ahhoz vezet, hogy be akarnak kártérítési rendszert vezetni, ami nem valid, vagy pedig ad abszurdum, a vetési vagy védettségét szeretnék feloldani. Egyik sem életszerű, nem szakértői véleményekre van megalapozva, hanem bemondásra van megalapozva, mindenféle bizonyíték nélkül, Nem tudom pontosan, mi a módszere ennek a kezdeményezésnek, de felháborító és gusztustalan már maga az eljárás is, hogy így meg lehet támadni egy Magyarországon védett és az Európa Unióban is védett és bizony csökkenő trendeket mutató állománnyal rendelkező madárfajnak az állományát.
Beszéljünk egy kicsit a vetési marjak mellett a dolmányos varjúról is, és azért szeretném, ha beszélnénk róla, mert van a másik oldal, akik azért támadják a varjakat, mert hogy megtámadják az embereket, stb. És itt különbséget kell tenni, mert nem a vetési varjak támadnak az emberekre, hanem a dolmányos varjak, de azok sem minden esetben úgy, ahogy írják, ugye ennek is megvan az oka, és ennek sem az a megoldása, hogy akkor elkezdjük a dolmányos varjakat is írtani.
Nyilván ez egy másik faj. Hozzáteszem, mint hogy az előbbiekben elmondtam, például a dolmányos varjúnak és a vetési varjúnak az alaptáplálkozása is teljesen más. Ez a vetési varjú költési időszakot kivéve általában véve egy vegetáriánus, leginkább növényi táplálékon élő madárfaj. Hát nem véletlen, hogy még annó Fekete István a Tüskevár című klasszikusában is pápista varjúként hivatkozott rá, és ott is kifejezetten hasznos állatnak ítélte meg. Ellentétben nyilván a dolmányos varjú valami már nyilván megosztóbb faj. Nyilván azért is megosztóbb, mert lakott területen kívül is tud akár természetvédelmi károkat is okozni, hisz gyakorlatilag a földön fészkelő madárfajok, például a túzok, vagy a fokozottan védett nagygúda piroslábú cank, amelynek az állománya Európa szinten is az összeomlás határán van, mivel tojásevő is, az is nagyon intelligens állat, bizony össze tudja szedni ezeket a tojásokat, madárfiókákat, és hát természetesen gazdasági károkat is okoz a vadászoknak, akik azért engedik ki a fát szánt, hogy azt levadászva profitot termeljenek, tehát ő nyilván vadgazdálkodási károkat is okoz. És épp ezért egyébként gyéríthető, csapdázható egész évben, egészen pontosan úgy írja le a vadászati törvény, hogy gyakorlatilag engedélyed és apróvadas területeken. Nyilván itt a közelmúltban nagyon sok olyan sajtó megjelenés volt, illetve hát nyilván a közösségi média ezeket fölkapta, alapjában véve itt egy lakossági problémáról beszélünk, hisz az embereknek ijegységet okoztak általában azok a dolmányos varjúszülők, akik a még nem annyira jól repülő, vagy éppen röpképtelen dolmányos varjú fiókákat megpróbálták védeni. Általában ijegységet okoznak ezek. Sérülésekről is volt szó a közösségi médiában. Mindenki vérzőfejű emberekről beszélt, akik tucatjával kerültek a kórházba. Nem tisztem nekem ezt megkérdőjelezni, de nagyon elgondolkodtam azon, hogy mindenkinek a zsebébe van már egy kamera, amivel nyilván lehet fényképeket, videókat készíteni, és hát gyakorlatilag mindenről látunk videókat, érdekes helyzetekről, fura helyzetekről, és én erről nem láttam semmit. Az egyik adón volt egy másodperces jelenet egy híresebb varjútámadásról, én rákerestem, megnéztem, egy munkás szalad az utcán, felette 5 méter magasságba egy dolmányos varjú repül, károg, és ez tartott 2 másodpercig ez a videó, de más nem találtam. Én nem láttam levideózott vérző fejű embereknek konkrét sérülést okozó dolmányos varjat, de elhiszem, hogy ilyen van, de ezen nagyon csodálkoztam. Ennek kapcsán jött egy védekezés, miszerint ezeket meg kell előzni. Ez egy elejtés befogás lehetősége. Még az előbb egy lakossági probléma volt, egy lakossági kérdés, ez már gyakorlatilag nyilván a jogi része ennek. És hát persze volt egy harmadik kérdés is, hisz ezeket az állatokat, ha befogjuk, és az állatok életének a kioltás pedig állatvédelmi kérdés. És hát természetesen azért meg kell vizsgálni a természetvédelmi kérdést is, hogy hogy néz ki a dolmányos varjú magyarországi állománya. Tehát ez egy nagyon komplex dolog. Itt a probléma az volt, hogy az én értelmezésem szerint, ami megegyezik nagyon sok szakértő értelmezésével, költési időszakba egy önkormányzat olyat nem tehet, hogy fölbérel egy amúgy vadász végzettséggel rendelkező embert, és hatósági engedély nélkül költési időszakba elkezdjük ezeket befogni. A gyakorlatban ez úgy néz ki a dolog, hogy apróvados területeken ez ugyan engedélyezett, az illetékes vadászati jog gyakorlója, ami általában a vadásztársaság, kér egy engedélyt a területek illetékes kormányhivatal keretein belül működő vadászati hatóságtól, a vadászati hatóság ezt az engedélyt megadja, leírja azt, hogy hány csapda, milyen módszerrel lehet, hogy kell kezelni a csapdákba elhelyezett csali madarakat, tehát például azokat etetni kell, itatni kell, és mi legyen a csapda segítségével befogott madaraknak a sorsa. Nyilván ezeket a madarakat elpusztítják, leírja azt is az engedély, hogy hogyan kell ezt megtenni. Általában ilyen széndioksziddal történő megfullasztás, ami le van írva, és ezt egy engedélybe kell foglalni, és hát azt is bele kell írni, hogy milyen gyakran ellenőrzik a csapdát, ezt általában 24 óránként kell ellenőrizni. Tehát itt vannak az állatvédelmi kérdések, egy viszonylag kíméletes szenvedés nem okozó módszerrel történő elpusztítás. Na most ez nem történt meg a 13. keletben, ahol megtörtént ez a bizonyos csapdáknak a kihelyezése, és hát ez okozott fölháborodást. Nyilván az állatvédelmi kérdés az az, hogy egy olyan embert bíztak meg, akiről már napvilágot láttak különböző videók, miszerint befogott kártevőnek minősülő állatokat, ahogy kezelt, az nem volt humánus. Tehát itt nagyon sok emberben megszólalt a humanizmus, és így az állatvédelem, az állatok szeretete. Tehát itt a legnagyobb gond az volt, hogy ez az egész ez értelmezésem szerint jogellenes volt az egész csapda kihelyezés. Közelmúltban játszottak le ezek a dolgok, itt már tüntetés készülődött egyébként ilyen állatvédelmi jogok mentén, és mielőtt ez bekövetkezett volna, a csapdákat leszették, és az egész tüntetés átalakult egy ilyen piknikké, egy ilyen edukációs elemekkel dúsított piknikké, ahol engedéllyel fogságban tartott tolmányos vajdakat kivittek, és bemutatták, hogy milyen intelligens állat, és tulajdonképpen ennek így, hogy mondjam, bizonyos szempontból nézve jó vége lett.
De a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület egyébként közleményt is adott ki azzal kapcsolatban, hogyha azt az oldalát nézzük, akkor egyrészt a dolmányos varjaknak a városba telepedése valahol az embernek a hibája, ugye a szemetelés. Kettő, a fiókákat nagyon sok esetben, amire fölhívta szintén az MMA a figyelmet, hogy azért, mert elárvult fiókát látunk lent a földön, az nem jelenti azt, hogy az a fióka bajba van, még röpképtelen, tanul, stb. Ha csak nem muszáj, ne bántsuk, maximum egy védett helyre tegyük be, hogy nehogy macska vagy valami kóborállat elkapja. És pontosan ebből kezdődik megint a probléma, hogy az emberek összeszedegetik a fiókákat, mert azt hiszik, hogy szegény fióka elárvult és bajban van. Hazaviszik, fölnevelik, etetik, kézből, stb. És ugye pontosan az MMA erre hívta fel a figyelmet, hogy ezek a dolmányos varjak például, amelyeket ember nevel föl, rászáll a kezükre, a fejükre, kopogtatja, ételt kér, stb. És utána ezt, amikor ugye kiengedi a szabadba az ember, már önálló életet élő madárként, akkor ez folytatja tovább. Nem fél az embertől, kéri tőle a táplálékot, és ugye, ahogy te is mondtad, nagyon okosak a varjak, ezt egymástól el tudják tanulni, és folytatják.
Abszolút igen, de erre gyakorlatilag egy olyan média kampányt próbálunk indítani minden évben már nagyon-nagyon régóta, hogy erre fejlődjük a figyelmet, de mindig vannak olyan emberek, akikhez ez nem jut el. Hozzám is nagyon sok ilyen bejelentés érkezik, hogy rigófiókát találtam a kertben, mit csináljak, most mit tudom én, berakták egy dobozba, és akkor mivel kell nehetetni. Nem, tehát hogy az a baj, hogy tényleg nagyon sok embert nem érti, és hiába próbáljuk elmagyarázni, bennük bekapcsol egy ilyen reakció, hogy meg kell menteni a madarat, mert azzal tudunk valamit tenni a természetért. Hát nem egyébként, tehát azzal tudunk tenni a természetért, hogy egy fenntartató és nem intenzív mezőgazdálkodást folytatunk, ha megtartjuk a mezővédő erdősávokat, hogyha nem nyírjuk például a füvet két naponta, akár a városokban, nagyon sok esetben egyébként kötelezi az önkormányzat, hogy minden héten le kell nyírni a füvet. Hát egy svájci ismerősöm, mikor jött egy tanárember egyébként egyetemen tanítanárokat képez, elborzadt, mikor látta, hogy májusban itt mindenki fűnyírózik a településen, ahol lakom. Elmondta, hogy ők a kantonban, ahol lakik, ott gyakorlatilag fizetnek azért, hogy áprilisban ne nyírják a füvet, mert rájöttek, hogy ez mennyire hasznos a környezetünkből, különböző rovaroknak, lepkéknek sorolhatnám. Itt nálunk nyilván ez van, nem beszélve arról, hogy hiába szajkozzuk mi is, meg sok más egyéb természetvédelmi szervezet, hogy vegetációs időszakban nem vágunk sem cserjét, sem fát. Szinte hetente jönnek be ilyen panaszok, és vágják a fákat, és nekem úgy tűnik, hogy az ember egyáltalán nincs kibékülve azzal, hogy a természet az ott van mellette. A fa az azért nem jó, mert beárnyékolja az ablakot, ez ezért nem jó, az azért nem jó, és hát nagyon sok esetben meg azt mindig rá lehet sütni egy fára, hogy hát ez bizony életveszélyes volt, mert nyilván ebben az esetben egyébként lehet De hát ez is egyébként tengerékkel.
De ezt látni
De
is egyébként mindenfelől, hogy az emberek lassan saját magukat, meg a társaikat nem viselik el. Tehát, hogyha
nem,
megnézzük,
abszolút
a
nem.
Szomszédot se viselem el, mert ha már kicsit hangosabb a szomszéd, akkor már gond van. Akkor hogy viselni el
Nem.
mondjuk azt a madarat?
Nem, nem, nem. Egyáltalán nem vagyunk toleránsak, nem viselünk el semmit. 8 milliárdan vagyunk már 2050-re, 10 milliárdan leszünk. Minden talpalatnyi földet felszántunk. Egy átlagember naponta ötször eszik már húst körülbelül, hát ilyen soha nem volt egyébként, hogyha visszanézünk mondjuk 100 évre, hát nagyon sok esetben Magyarországon is hetente egyszer került hús az asztalra, és mindenki élt és virult. Olyan táplálkozási igények vannak a fogyasztói társadalom, egy olyan tévút, amit föl sem fogunk még, tehát hogy tényleg nem az a kérdés, hogy mikor fog összeomlani ez a rendszer, és az összeomlás az nagyon fog fájni, hanem hogy mikor. Tehát nem viselik el már a rigó éneket például az emberek, mert mit énekelget itt fél ötkor az a szerencsétlen fekete rigó. Vagy ilyenkor például a bagolyfiókák kérik a táplálékot, azok is, hogy szétrepülnek, szétugrálnak, és picit ilyen sivító hangjuk van, ami egy család esetében mondjuk mint olyan egy hétig, másfél hétig fönnáll. Hát hozzám jönnek be olyan telefonok, hogy fölháborodott, minősíthetetlen hangon beszélő emberek követelik, hogy menjek ki, fogjon meg, le fogják lőni légpuskával azt az erdélyfüles bagolyfiókát. Hát egyszerűen annyira eltávolodtunk a természettől, hogy így az emberek így teljesen embertelen módon viselkednek. Tisztelt a kivételnek persze, de van egy réteg, aki így viselkedik, és erre gyakorlatilag állni a fogyasztói társadalom, a proficentikusság, és szerintem magunk alatt vágjuk a fát, ennek nem feltétlenül lesz jó vége, és nyilván ez érdekes dolog, mert lehetséges olyan dolgokat követünk el a természet ellen, ami konkrétan még a mi életünkben nem hat, nincs hatással, de hogy egy 3 generációval később mit kap az a generáció, és hogy mi lesz a vélemény erre az időszakról, amit itt az elmúlt mondjuk 30-40-50 évben művelünk, lásd, mezőgazdaság, a felszántás, a vízelvezetés, a kiszárítás, az esőerdőknek a folyamatos írtása, hogy marhákat tartsunk, és még lehetne sorolni. Tehát olyan intenzíven, olyan mértékben pusztítjuk, szennyezzük ezt a bolygót, hogy tulajdonképpen meggyilkoljuk. És egyébként a jó hír az, hogy a bolygó regenerálódni fog. Nem féltem gyakorlatilag ezt a rendszert, az más kérdés,
túl.
Hogy az emberiség azt, ezt nem fogja túlélni, vagy úgy olyan sérülésekkel fog kikerülni, hogy egy töredék populációval majd próbálja újra értelmezni az emberi életet, ha még akkor meg lesz a tudás. De a bolygó az fog regenerálódni, tehát hogy én ebben biztos vagyok, csak azt nem értem, hogy miért nem lehet úgy élnünk itt, hogy egy fenntartható módon átgondolva, hogy mit csinálunk, hogy csinálunk.
Nagyon-nagyon rohan a fejlődés, és én azt látom, hogy az ember ugye egyrészt, ahogy te is mondtad, saját magát pusztítja, de nekem nagyon-nagyon egybecsengenek ezek a dolgok azokkal a katasztrófa filmekkel és azokkal a jövőt bemutató filmekkel, amikor bekövetkezik egy katasztrófa, és az emberek kifosztják az üzleteket, mindent, és egymást gyilkolják le a gyógyszerekért, az élelemért, stb. Tehát nem tudom, hogy ennek hol lesz a vége, hogy mikor lesz a vége, és mi lesz a vége, de az biztos, hogy az az út, amelyen haladunk, az nem jó. És ugye a szakemberek kongatják a vészharangokat, hogy próbáljunk meg harmonikusabban élni a természettel, ahogy azt tették az őseink. Csak nem ez irányba megyünk, és pontosan azokat a dolgokat figyelembe véve, amelyekről beszélgettünk az elmúlt percekben, hogy az ember már lassan önmagát nem tudja elviselni, nem hogy a körülötte lévő természetet. Tehát
hát
ez egy nagyon negatív
van.
Vízió.
Ez egy olyan jövőkép, ami nyilván be fog következni. Itt az a kérdés, hogy mikor, meg hogy milyen mértékű lesz ez az összeomlás. Az teljesen biztos, hogy be fog következni. Tehát olyan sebességgel halad ez a pusztítás, amit teszünk, ami nem látszik megállni.